Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. A Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja lett a Nobel-díjas biokémikus Karikó Katalin, miután megtartotta akadémiai székfoglaló előadását az MTA székház felújítása miatt a Vigadóban. Az előadás szerkesztett változatát hallják.
92-ben már volt egy publikáció a Science-be, Floyd Bloom és kollégái. Floyd Bloom volt az editora a Science-nek, és hát bemutatták, hogy az RNS lehet terápiás hatású. 93-ban, 94-ben már az RNS, messenger RNS-t influenza vakcinálásra használták állatokban. Valamint 95, 96 és későbbiekben már rákvakcinaként használtak in vitro készített RNS-t. Igen, minden évben egy publikáció, könnyű volt követni az irodalmat, ma már ugye naponta jelennek meg egy-egy cikk, de ha megnéztem és ugye követtem, különösen a vasopressin messenger RNS-nek a terápiás alkalmazása, ami izgatott engem, és hát követtem azokat a társszerzőket, hogy vajon mikor publikálnak újra valamit a területen, hát kiderült, hogy a mai napig nem. És ez nem csak így volt, az influenza vakcina első alkalmazói is, többi nem publikáltak. Mert egy probléma volt ezzel az RNS-sel. Nagyon kis mennyiségű fehérje keletkezett, nagyon rövid ideig. És hát később magánbeszélgetésen megtudtam, hogy nem sikerült támogatást szerezniük, és ezért elhagyták a területet. Hát ekkor ugye már én is a területen dolgoztam. 1989-ben Elliot Barnetten vett fel a kardiológiára, a University of Pennsylvania-ra, és hát Elliot, aki csak 8 nappal fiatalabb nálam, meggyőztem, hogy a messenger RNS a jövő, és ő bele is egyezett. Az ő érdeklődése középpontjába a urokinéz volt. Ugye ez a urokinéz egy enzim, amelyik a vérrögöt föl tudja oldani, és hát ennek a molekulának a receptora volt az, amit kellett volna nekem megklónozni és megszintetizálni. Így kezdtünk el 89-ben együtt dolgozni. Most megemlítem, hogy ez a urokinéz receptor csak akkor funkcionális, hogyha megfelelően ki van dekorálva. Tehát cukormolekulák kellenek rá, diszulfid hidak és különböző GPI process meg egyéb dolgok kellenek rajta, hogy legyenek, hogy rendesen funkcionáljanak és megkössék a urokinéz. Nehéz ezt elmondani, mennyire hihetetlen volt, hogy azt az egyszerű RNS molekulát, ami 4 nukleotid különböző sorrendjéből áll, rátesztük a sejtre, és voilà, a sejt tudta nem csak hogy megcsinálni ezt a fehérjét, de kidekorálni úgy, hogy funkcionális legyen. Szóval ez egy fantasztikus pillanat volt, és ebben a pillanatban tudtuk, hogy ez az RNS, ez jó lesz valamire. Elliotnak el kellett menni, részben azért, mert sokszor kiállt mellettem, és megfizette az árát, de a Elliot laboratóriumában találkoztam David Langerrel, aki akkor még csak orvostanhallgató volt, és hát mint orvostanhallgatók, ugye általában a laborban ők aztán mindent tudnak, és ott azért összebarátkoztunk előbb-utóbb, és mikor megtudta, hogy állásra szükségem, akkor hozzásegített ahhoz, hogy 14 éven át ezen a területen itt táncikáltam, és csináltam az RNS vizsgáltam, analizáltam, általában laborköppeny nélkül, mert nem sok volt a költségvetés, ugye az elég limitált volt. Hát ugye a Daviddel is kipróbáltuk kitalálni együtt, ketten, hogy hogyan tudnánk a messenger RNS-t, ugye hát ő neurosurgeon, vagyis idegsebész volt, tehát akkor, hogy hogyan tudnánk használni stroke kezelésére, és ez is egy nagyon fontos, hogy lehet, hogy sokszor egy nagy felfedezés, sok-sok kutató kell, hogy ugyanazt a témát nézze körül mindenféle szögletből, vagy elég ahhoz, hogy csak két ember legyen, akik megértik egymást, akik ismereteiket megosztják, és hát ugye én nem tudtam, hogy ugye egy idegsebész az el tud érni az agy bizonyos területének a vénáiba, meg arteriáiba. Én pedig ugye elmondtam, hogy mit tudok az RNS-el, így aztán különböző programokat indítottunk el, amelyekkel bejártuk egyrészt az országot, mert kellett mindig valamilyen modellállatot keresni rá, de a Davidnek is el kellett mennie New Yorkba, hogy megalapítsa az USA legnagyobb idegsebészeti klinikáját, és hát véletlenül csak valóban Drew Weissmannal futottam össze a másológépnél, és úgy általában szeretek dicsekedni, és ugye elmondtam neki, hogy én ilyen RNS-eket tudok csinálni, és hát el is készítettem az ő érdeklődése, hogy a écet okozó vírusra készítsünk RNS vakcinát, és hát sikerült is. Első kísérletünkben, meg az itt első publikációnkban ugye megírjuk, hogy hát ez gyulladást okozó citokineket is indukált ez az RNS. És hát ezt aztán valóban nem is értettük, hogy hogyan lehet az, hogy minden sejtünkben van RNS, és akkor ez az RNS, akkor Mi, talán az, amit én csinálok RNS-t a kémcsőbe, az különbözik attól, ami a sejten belül van? Vagy azért van csak, mert kívülről adjuk hozzá? Hát, hogy ezt a tudományos kérdést megválaszoljuk, ezért aztán izoláltunk emlős sejtekből RNS-t. És hát, mivel ilyen RNS kutató vagyok, volt ott még mindenféle, ami kontrolloknak szoktam használni, TRN is belekerült ebbe a tesztbe. Az RNS-t rátettük egy ilyen humán dendritikus sejtre, amely egy nagyon érzékeny immunsejt, és mértük, hogy mennyi mennyiségű gyulladást okozó anyag, úgynevezett TNF-alfa keletkezik. Hát láttam, hogy amit én csinálok RNS, az a legimmunogénabb, a többi RNS pedig azért nem annyira. És a meglepetés az volt, hogy a tRNS, a transfer RNS, az egyáltalán nem volt immunogén. És hát tudjuk, hogy, és akkor mi is tudtuk, hogy az RNS, a transfer RNS-nek a 25%-a nukleozidjainak, az módosítva van. Úgyhogy innen jött az ötlet, hogy talán a módosítás az, ez a nukleozid módosítás, ami a tRNS-nek valahogyan kivédi a immunaktiváló hatását. Hát akkor kellene készíteni messenger RNS-t, amelyikben módosítások vannak. No, de melyiket? Hát éppen 108 különböző módosítás volt ismert eddig pontig, és hát vajon mindegyikkel, vagy egy, vagy... És egyáltalán hogy tegyük ezeket a módosításokat? A kutatók mindig ugye olyasmivel foglalkoznak, ugye, ami más még nem nagyon gondolkodott, és megoldás sincsen, de majd talál valahogy a kutató. Hát az egyetlen módosítás az a tupránometiláció és a pszudoidáció volt, amelyet a jatén tanuló Kis Tamás, aki egy évvel járt alatta, egy kollégiumban laktunk, és hát együtt dolgoztunk is, és hát ő fedezte föl, és ezért mondom a itt lévő hallgatóknak, hogy fontos az, hogy nem csak azt kell tudni, hogy a Kis Tamás nagyon jó focizott, hanem figyelemmel kell kísérni, hogy mit tett, miután elvégezte az egyetemet, milyen területen foglalkozik. Hát ezért aztán én is fölhívtam, és kértem segítségét, hogy hogyan tudnám az RNS-be ezeket a módosításokat beiktatni. Hát sajnos akkor még nem volt a segédfehérjék, meg az egyéb molekulák, nem voltak hozzáférhetők, hogy ezt a kémcsőbe is meg tudjuk valósítani. Így aztán az adódott, hogy nem úgy készítjük majd el az RNS-t, ahogy a szervezetünk, hanem vásárolunk már eleve olyan módosított nukleozid trifoszfátokat, amelyek olyan módosításokat tartalmaznak, amelyek a humán szervezetben jelen vannak. És megpróbáljuk rábírni azt az enzimet, hogy ezeket is építse be az RNS transzkripció során. Hát szerencsénk volt, a 10 megvásárolt nukleozid trifoszfátból 5 beépült, és hát kész voltunk arra, hogy megnézzük, hogy vajon most már az RNS módosítása továbbra is immunogéné, vagy nem immunisra teszi ezt az RNS-t. Ebben a vizsgálatban már a humán dendritikus sejteket Drew a vérből izolálta ki, és mikor leteszteltük, azt tapasztaltuk, hogy némelyik továbbra is indukált ilyen gyulladáskeltő anyagot, de volt, amelyik nem. És amikor közelebbről megnéztük, azt láttuk, hogy azok nem indukáltak, amelyeknél a uridin meg volt változtatva. Ki gondolta volna ezt, hogy éppen a uridint érzékeli az RNS-ből a szervezetünk. De most már csak az kellett, hogy ha már van nem immunogén RNS-ünk, vajon az ilyen RNS-ről készül-e fehérje? Hát, nagy szerencsénk volt, mert mikor leteszteltük, kiderült, hogy az egyik módosítás, az a pseudo-uridin, erről az RNS-ről 10-szer több fehérje keletkezik. Hát most már volt egy RNS-ünk, egy olyan típusú RNS-ünk, ami nemhogy nem volt gyulladáskeltő, hanem nagyon sok fehérje keletkezett róla. Hát most nincsen időm ugye elmondani azt, hogy a elkövetkezendő 2 éven át csak azt kutattuk, hogy mi lehet ennek az oka, de megemlítem, hogy ez a 2 cikk volt, amelyikbe ezeket leírtuk, a Nobel-díj bizottság által szájtolt alapvető felfedezéses cikke. Hát ekkor, hogy Amerikában általában az történik, hogy ugye felfedezünk, hogy van valami olyan molekula, amivel tudunk esetleg terápiás alkalmazást végezni, és hát ilyenkor írunk egy szabadalmat, és hát megalakítunk egy céget, ez volt az RNARX, amiről biztos senki nem hallott még itt, és aztán ez az RNARX nevében beadtam egy pályázatot. Ez volt az egyetlen, ez egy business grant volt, és kaptunk a cég számára $1 millió az amerikai adófizetők pénzéből. Ebben a propózálban az állt, hogy készítünk RNS-t, amelyikkel lehet anémiás állatmodelleken megmutatni, hogy a messenger RNS az képes valamilyen terápiás hatást kifejteni. Egy évet dolgoztam azon, hogy anémiás állatot fejlesztünk ki. Végül is nem kellett ahhoz az állatnak még anémia se, hogy kimutassuk, hogyha módosított messengerest injektálunk be, amelyik eritropoietin kódol, mindazok, akik a bicikli versenyeket figyelemmel kísérik, tudják, hogy az eritropoietin mit csinál, ugye vörös vértestek számát megnyomja, és hát ugye gyorsabban lehet tekerni. Itt ebben az esetben, amikor benyomtuk ezeket az RNS-eket, hát aki RNS-el vagy DNS-el dolgozik, tudja, hogy 0.1 mikrogram az nagyon-nagyon pici mennyiség, és hát az volt, hogy ha módosított volt az RNS, akkor még 4 nappal később is tudtuk a vérébe kimérni. De ha a fehérjét magát nyomtuk be, ugye 2 óra a fél életideje, az gyorsan eltűnt. Fontos, hogy funkcionális volt a fehérje, mert megemelte a hematokrit értékét, és amikor hetente egyszer injektáltuk be, akkor fönn tudtuk tartani magas hematokrit értékét az egereknek, amelyek ott boldogan rohangáltak, mert most már volt neki sok vörös vértestük. Szerencsére az RNS, ez az állatban is megmutattuk, hogy nem okozott semmiféle citokén indukciót. Idáig jutottam, amikor befejeztem szereplésemet a University Pennsylvania-n, ekkor elbocsájtottak és lenyugdíjaztak, és hát ugye ez fontos megemlíteni, hogy ez úgy általában mindig mások döntése, és az pedig a mi döntésünk, hogy mit teszünk ezután. Hát ezután mentem el Németországba, és kezdtem el dolgozni a BioNTech-nél. Ott voltunk az egyetemi területen, és hát ugye német tudás hiány, ugye csak próbáltam eligazodni ott, de minden esetre nagy lelkesedéssel kezdtünk el dolgozni, Özlem Türecsivel és Ugor Zahinnal és a kollégákkal, és hát tovább optimizáltuk az RNS-t, kidolgoztunk olyan metodikákat, amelyik föl lehetett nagyobb mennyiségű RNS-t is tisztítani, hát erről sem beszéltem, ez is legalább 2 évet elvett az életemben, hogy kitaláljuk, hogyan lehet RNS-t tisztítani. Itt aztán olyan tisztítást kellett bevezetni, amelyik alkalmazható ugye az iparban is. A lényeg az, hogy ennek a sok-sok munkának az eredménye az volt, hogy most már nem ez a kis mennyiségű fehérje keletkezett az RNS-ről rövid ideig, hanem nagy mennyiségű fehérje, és igen sokáig. Tehát miért is olyan fontos ez az RNS terápiásod? Ugye a fehérje gyógyszercsoport növekszik manapság a leggyorsabban, és ma már több mint 100 fehérje, amik főleg rekombináns fehérjék, de vannak tisztított fehérjék is, amik a klinikai alkalmazásban vannak. Ezek lehetnek különböző citokinek, antibodik, meg egyebek. Hát az első ugye az inzulin volt, ugye 100 évvel ezelőtt volt az első tisztított fehérje az inzulin, amit bevezettek, és ez volt az első rekombináns fehérje is. Ezek az nagyon fontos anyagok, tehát ezek igen drágák. És a messenger RNS-ek ezeket a fehérje alapú gyógyszereket tudnák helyettesíteni, és nem csak azzal, hogy most gyorsabban, olcsóbban tudunk gyógyítani ezekkel, hanem mivel nincs szükség a tisztításra, és a fehérjét, a hatóanyagot az ember szervezete készíti el, ezért ez ugyanolyan módosításokat tartalmaz, és hát az is fontos, hogy sejten belüli fehérjéket is így el lehet készíteni, hiszen az RNS bejut a sejteken belül, és ott készül el a fehérje. Szóval nagyon nagy lehetőséget biztosít ez. Csak egy példát említenék meg a BioNTech-be végzett munkáimból, amikor bispecifikus ellenanyagot kódoló RNS-t készítettünk el. Hát ez a bispecifikus ellenanyag, ez olyan, hogy az ellenanyag egy része fölismeri a tumoros sejteken lévő fehérjét, mi esetünkben ez Claudin 6 volt, a másik része pedig fölismeri ugye a T-sejteken lévő molekulát, és közelségbe hozza, hogy a tumoros sejtet elpusztítsa a sejt. Hát ez a felfedezésünk, ez a klinikai munkánk egyébként most klinikai trial alatt van. Hererák, petefészekrák és egyéb rákok kezelésére, ahol a Claudin 6 expresszálódik. Miközben dolgoztunk a BioNTech-nél, ugye a kollégáimmal, Drew Weissmannal és Pardi Norberttel, aki átvette a laboromat, miután én nyugdíjba vonultam a University of Pennsylvania-n, és hát tovább kollaboráltunk, és az ebben a időszakban egy újabb vírus probléma volt. Ekkor volt a Zika vírus problémája, és hát közösen kifejlesztettünk egy vakcinát, amelyet főleg a Norbert munkájának köszönhetően, ez az RNS, már one methyl pseudoiridin kóduló RNS volt, és a Zika vírusnak a külső felszínén lévő envelope fehérjét kódolta. Az érdekesség az volt itt, hogy olyan kis mennyiségű RNS, amelyik megvédte az egeret a Zika vírus fertőzéstől, a majmot, amelyik 4-5 kiló súlyt nyom, azokat is megvédte. Ez azért érdekes, mert nukleinsavon alapuló vakcinákat már korábban is próbáltak kifejleszteni, például DNS-en alapulót, és anproporcionálisan sokkal nagyobb dózis kellett az ember esetében, vagy a nagyobb állat esetében adni. Úgyhogy végül a Human Trial-ba például milligram DNS-eket alkalmaztak. Hát ez a munka egyébként, megkaptuk érte a BIAL-díjat, ami az elmúlt 10 év legfontosabb publikációjának járt. Tehát a messenger RNS-ek a LNP-vel, lipid nanopartikulóval együtt ekkor már vakcinálásra alkalmazva voltak. De nem csak ilyen kísérletekben, hanem már humán trialok is voltak 2020 előtt, ilyen humán kipróbáláson. Tehát akik ugye nem jöttek el a RNS konferenciára, azok nem tudtak róla, hogy humán kipróbálások vannak ilyen messenger RNS-ekkel. Az egyiket a CureVac végezte, ezek veszettségvírusra próbáltak vakcinálni, először protaminnal, később lipid nanopartikulával, valamint a Moderna próbálkozott madárinfluenzára, Zika vírusra és citomegalú vírusra fejlesztett ki 2020-t megelőzően, tehát mielőtt a pandémia jött. Csak hát ugye ezek itt a résztvevők száma, itt 100-200 volt, és nem 200 millió. És hát ugye az emberek nem tudtak róla, annál inkább tudtak, hogy mi történt 2020-ban, és mindnyájan ott ültünk a tévé előtt, néztük, hogy mi is történik. És hát ahogy januárban az információ hozzáférhető volt, a Yang Yongzhen tette ki a Genbankba, hát 150 kutatóhelyen kezdtek el vakcinafejlesztésnek. Ugye a tudományok sok-sok területen fejlődöttek olyan szintre, hogy elegendő volt információ, már lehetett rendelni gént és egyebeket, és hát elegendő volt csak az információ 2020 januárjában, és már a Moderna, ugye márciusban már az első önkéntest beinjektálta, és novemberben már megtudtuk a phase 3, a hármas fázisnak az eredményeit, jó magam december 18-án kaptam meg a vakcinát. És hát rá egy évre véglegesen lett engedélyezve a COVID vakcina mRNA-n alapuló. Tehát az emberek itt azt gondolták, hogy ez mind csak januárban kezdődött, és milyen gyorsan történt minden, de hát ugye most elmondtam, hogy azért hosszú-hosszú évtizedeken át sok-sok kutató dolgozott azon, hogy ez így legyen. Hogy mi van most? Valójában az mRNS-ek a gyógyszerek egy új csoportja. Az RNS, messenger RNS jelenleg több mint 250 klinikai trialban vesz részt. Ezek a különböző betegségek kezelésére, megelőzésére alkalmazzák. Hát a legfőképpen ugye a fertőző betegségek esetében, hát a influenza esetén például a phase 3-as fázisban van. Ezek például a BioNTech is, meg a Moderna is, ezeket már korábban fejlesztette, csak épp a COVID miatt lett ez kicsit félretolva. De respiratóri cincisziálvárus, a flu és a COVID manapság már klinikai trialban van, hogy a különböző RNS-ek egy injekcióban vannak jelen. Ez azért is fontos, mert az RNS-ek ugye mindig abból a 4 nukleotidból állnak, és azokat össze lehet keverni, tehát vannak ilyen multivalens vakcinák, míg azért fehérje esetén azért probléma, mert a különböző tulajdonságú fehérjék ugye az agregátumokat készíthetnek, és hatástalanok lesznek. Herpes vírusra, Zika vírusra, Epstein-Barr vírusra, CMV vírusra, a Nipah vírus, ami Ázsiában probléma, norovírus, amelyik a nagy hajókon, a óceánjáró hajókon, ugye hasmenést okozó vírusokra fejlesztenek ki, ma humán trialban vannak ezek a vakcinák. Hát a shinglesre, vagyis a övsömört okozó varicella zoszterre mind a Moderna, mind a BioNTech, Pfizer fejleszt ki vakcinát. Erre már ugyan van vakcina, csak az igen drága. De nem csak vírusok ellen, hanem baktériumok ellen is van messengeren alapuló vakcinafejlesztés. A BioNTech a Gates Foundation együtt a TBC ellen fejleszti a vakcinát, illetve a Lyme betegséget okozó borrelia baktérium ellen is, valamint malária ellen is van vakcina, ugye? Úgyhogy az elkövetkezendő időszakban várható, hogy egyre több vakcina kerül elfogadásra. Hát a tumoros betegségek gyógyítására használt RNS-ekről többet lehet hallani manapság a televízióban. Ezek vagy olyan vakcinák, amelyek a tumorok által már jól ismert, tehát a tumorokban fölismert tumor antigének ellen irányulnak, vagy ugye mind a Moderna, mind a BioNTech individuális rákvakcinát fejleszt ki, amely a betegeknek a mutációjá alapuló fehérje változásokra koncentrál. A ellenanyagot, amit már említettem az előbb, a bispecifikus antibodit, az is klinikai kipróbálás alatt van, a BioNTechnek és a Modernának is van IL-2-es, interleukin-2-es messengeres kódoló RNS-e kifejlesztés alatt, és megemlítem még itt a CAR-T sejteket, amelyik nagy siker volt, ugye a University of Pennsylvania-ról indult ki a fejlesztése, de ugye az is egy igen drága eljárás, ugyanis vírust kell előállítani, amelyik a T-sejt génjébe beviszi a kívánt molekulát, de ezt például Ivics Zoltán, aki szintén a Duda Ernő laborjába tanulta meg, hogy kell kutatni, ő egy ilyen csipkerózsika transzpozonnal viszi be, és ez szintén humán klinikai kipróbálás alatt van. Aztán vannak akut betegségek, amelyekre ugye a Moderna már 2018-ban elkezdte a kifejlesztést. Ezek voltak nehezen gyógyuló sebek gyógyítására, mint amelyik a diabetikus betegeknek esetén fordul elő, és az is elég sikeres volt. Hát a genetikai betegségek az, amelyek területére most például a Moderna koncentrál. A múlt héten riportálták a Nature-be, hogy a propionik acidémiára milyen sikerrel tudták gyógyítani a betegeket. Itt arról van szó, hogy a betegeknek vagy nincs elegendő, vagy csak hibás fehérjét tudnak készíteni, és a messengeren-sel beviszik azt a anyagot, amelyik már a korrekt fehérjét, enzimet kódolja. Hát a cisztik fibrózisra arra is a Record és a Moderna is új terápiát fejleszt ki. Ezen kívül a gén szerkesztésre is használnak messengeres, klinikai kipróbálás alatt van, ez esetben a messengeres Cas9 kódol, és ezt a legsikeresebben az Intellia a transthyretin amiloidózis egy halálos betegségnek a gyógyítására alkalmazta.
Karikó Katalin Nobel-díjas biokémikust, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagját hallották. Az előadás teljes terjedelmében meghallgatható az MTA YouTube csatornáján. Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.